Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországnak az a célja, hogy minden szomszédjával jó viszonya legyen. Ez Ukrajnára különösképpen igaz, mert ott 100 000-es nagyságrendben élnek magyarok, jelentette ki Orbán Viktor még este a Sűsápon rendezett fórumon. A miniszterelnök hangsúlyozta, ezért nem állították le az elektromos áramszállítást, mert annak a levét elsősorban a kárpátaljaiak és a magyarok itták volna meg. Megismételte viszont, hogy amíg nem jön az olaj a barátság kőolajvezetéken, addig nincs pénz Ukrajnának. A kormányfő kifejtette, ami most ott történik, az rendkívül veszélyes, mert fel akarnak fegyverezni egy 800 000-es hadsereget európai pénzből. A mi érdekünk, hogy Európa állapodjon meg az oroszokkal, kössön békét, tette hozzá. Az ukránok azt akarják, hogy a választások előtti hetekben üzemanyagián legyen és 1000 forintos benzinár, írtam a Facebook oldalán a kormányfő. Orbán Viktor bejegyzése szerint ezt azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányt és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra. Ukrajna ismét elhalasztotta a barátság kőolajvezeték újraindítását, ezúttal február 25-ére tolva a határidőt, a késlekedés okáról nem adtak tájékoztatást. Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tudta elérni háborús céljait, nem törte meg az ukránokat, nem nyerte meg ezt a háborút, jelentette ki az ukrán államfő videóüzenetben. Volodymyr Zelenszky hangoztatta, megvédtük Ukrajnát és mindent meg fogunk tenni a béke megteremtése és az igazságszolgáltatás érdekében. Békét akarunk, erős, méltóság teljes és tartós békét, fogalmazott. Közlés előtt nem sokkal megérkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrán fővárosba, Kijevbe, hogy a ma 4 éve tartó háború évfordulója alkalmából tolmácsolja az Európai Unió támogatását. Az ukrán elnök arra kéri az Európai Uniót, hogy minél előbb álljanak elő egy dátummal, amikor országa csatlakozhat a közösséghez, írta a Financial Times. Volodymyr Zelenszky szerint a csatlakozásnak már 2027-ben meg kellene történnie, hogy Oroszország ne tudja blokkolni azt akár a következő 50 évre. Az elnök az orosz invázió 4. évfordulója alkalmából adott interjút a brit lapnak. A 24.hu beszámolója szerint a tőzsdei kisbefektetőket képviselő szövetség benfentes kereskedés gyanúja miatt a jegybankhoz fordult. Az idővonat alapján január 27-én megszakadt az orosz kőolaj Magyarország felé irányuló szállítása, ezt követően került sor a részvények értékesítésére. A MOL NRT 4 vezetője összesen mintegy 1,5 milliárd forint értékben adott el részvényeket, miközben a tőzsdei egyéni befektetők érdekvédelmi szövetség szerint a barátság vezetéken történt leállásról csak hetekkel később jelent meg hivatalos tájékoztatás. A MOL közlése szerint tőzsdei kommunikációjuk mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs azt mondta, Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézeténél létesül az új ENSZ Egyetem. 200 milliárd forinttal, azaz 700-ról 900 milliárd forintra emelik a Demián Sándor programon belül elérhető és rendkívül népszerű Exim konstrukció keretösszegét, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. A Demián Sándor program célja a KKV-k méretének megduplázása, az export ösztönzése és a hazai vállalkozások működésének támogatása, beruházásaik és befektetéseik előmozdítása, valamint a nemzetközi versenyképességük növelése, fűzte hozzá Nagy Márton. 100 milliárd forinttal emelkedik a forgóeszközbeszerzések és beruházások, 40 milliárddal a leasinghitelek és 60 milliárddal a beruházási, illetve zöld beruházási hitelek kerete. Lezárult a Demián Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő program második ütemében beadott pályázatok értékelése, mondta el Szabados Sihárd a Kossuth Rádióban. 2,5-szeres túljelentkezés mellett 257 vállalkozás jutott 20 milliárd forint visszanemtérítendő támogatáshoz, ezzel 40 milliárdnyi beruházás valósulhat meg, ismertette a szakállamtitkár. Budapest 1 millió dollárt, valamint operatív támogatást kap egy új városi élelmiszerelosztási modell a fővárosi feldolgozóközpont megvalósítására, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, 135 ezer tonna friss zöldség és gyümölcs marad eladatlan a fővárosi önkormányzat fenntartásában működő piacokon, miközben a közékeztetésben egyre nehezebb megfizethető egészséges és változatos menüt biztosítani. Erre szolgál ez a program. Végül az időjárásról. Változóan felhős, derült lesz felettünk az ég holnap. Egy-egy zápor, hódara zápor előfordulhat, a szél időszakosan megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0, napközben aztán 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A vadonleső program évemlőse kezdeményezésében idén már a 13. fajt veszik górcső alá a szakemberek, melynek apropóján egész éves programsorozattal hívják fel a figyelmet a kiválasztott faj és környezete fontosságára, jellemzőire. 2026-ban a Molnár Görényt választotta az évemlősének a vadonleső program szakmai közössége. A közösségi adatgyűjtő programot az Agrárminisztérium és a Herman Otto Intézet Non-Profit Kft. Működteti, a Magyar Természettudományi Múzeum és a Fővárosi Állat és Növénykert közreműködésével. A Molnár Görényről Cserkész Tamást, a Magyar Természettudományi Múzeum emlősgyűjteményének pályázati koordinátorát kérdeztem. Az idén a Molnár Görény lett az év emlőse, a vadonleső. Ezt indította évemlőseként. Az évemlősére, nem úgy, mint az év madarára mondjuk, nem szavazhat a közvélemény, de egy játékba bekapcsolódhat. És ez a játék az, hogy 13 kérdésből kell kitalálni, hogy mi is az év emlőse. Bevallom őszintén, végigolvastam a 13 kérdést, amit a vadonleső tett fel, de egyik sem segített hozzá ahhoz, hogy kitaláljam, hogy a Molnár Görény az év emlőse.
Ezzel azért csodálkozom kicsikét, mert próbáltuk úgy összeállítani a kérdéseket, hogy azért kitalálható legyen már az első 3-4 kérdésből.
Ezek az, hogy nem alszom téli álmot, a Kárpát-medencében elszigetelten élek, Magyarországon a Nagyalföld, valamint Győr-Moson-Sopron megye a hazám, nyílt mezőkön, szántókon élek, és kerülöm az emberi településeket.
Igen, egyébként azt gondolom, hogy akkor azért sem volt egyértelmű rögtön már az első pár kérdésből, hogy melyik fajról is van szó, mert most egy olyan faj lett megválasztva évemlősének, amit egyébként nagyon kevesen ismernek. Tehát szerintem, ha kimennénk az utcára és megkérdeznénk 10 embert, hogy hallott arról, hogy Magyarországon él Molnár Görény. Tehát hallott-e már ilyen fajról, vagy egyáltalán van-e feltételezése, hogy Magyarországon élnek görényfajok, akkor sokan azt mondanák, hogy nem is hallottak, hanem csak azt képzelik, hogy ez egy házi állat. Tehát, hogy a görény az csak házi állatként létezik Magyarországon.
Hát én tudtam, hogy van görény, de hogy több is, több faj is, azt nem.
Igen, tehát a Magyarországon 2 görényfaj él vadon, a közönséges görény, ami inkább a Magyarország nyugati felén él, ahol sokkal inkább a bokros, vizenyősebb területek a jellemzők, és Kelet-Magyarországon honos ez a Molnár görény, ami valójában egy jellegzetes faj, mely szántóföldeken is előfordul, különösen ott, ahol esetleg sok rágcsáló van, de bizonyos években egyébként nem is ritka.
Föld alatt keres menedéket, ugye ezt tudjuk meg az 5. pontból, ki elől menekülhető egy ragadozó.
Föld alatt keres menedéket, mert hogy azért ő is pihen. Tehát nagyon aktív ragadozó, de néha neki is pihennie kell, és itt rögtön szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a föld alatt vadászik valójában, tehát neki a kedvenc zsákmányállata a hörcsög. Tehát ha tehetné, csak hörcsögöt fogyasztana éjjel-nappal, és a hörcsög él kotorékokba, és nem úgy vadászik a hörcsögre, hogy a mezőn üldözi és 100 méteres vágtába lehagyja, hanem egy sokkal egyszerűbb módot választ, lemegy utána a kotorékjába, és a kotorékjába üldözi, és beszorítja, és ott folytja le a kotorékba, majd elfogyasztja hörcsögöt, és utána, mint aki jól végezte a dolgát, egyszerűen beköltözik a hörcsög lakásában. Mert valójában ez a Molnár görény termetre nem nagyon tér el a hörcsöktől. Tehát átmérőben egy termetesebb hörcsögöt kell elképzelni, csak hosszabb a teste és nyúlánk, nyilván, hogy hatékonyan tudja követni a hörcsögöt a kotorékában.
Most egy aktuális részhez értünk. Szerelmét márciusban, áprilisban keresi, hát most fog.
Igen.
Ja, keresni, nem alszik téli álmot. Addig is, amíg párra talál, mit csinál télen?
Télen próbál vadászni, tehát nyilván sokkal több idő télen táplálékot keresni, és visszatérve a előző témára, tehát télen is, amikor a hörcsög viszont tényleg téli álmot alszik, ő megtalálja a téli álmot alvó hörcsögöket, megtalálja lezárt kotorékokat, kiássa, és a téli álmot alvó hörcsögöt is felfalja. Úgyhogy valójában a Molnár görény a mezőgazdaság legnagyobb barátja, mert tényleg ezt a egyébként kritikusan veszélyeztetett hörcsögöt nagyon hatékonyan képes hát pusztítani.
Akkor jó is számára, hogy télen hosszabbak az éjszakák, mert éjszakai vadász. Ma már említetted azt, hogy a rágcsálókat pusztítja, főképp a hörcsögöt szereti, és ezzel úgymond hasznos vagy hasznot hajtó állat. Rágcsálóirtószerek az autósok és a vadászok azonban megtizedelik az állományt.
Így van, így van. Tehát folytatva a előző gondolatot, így a hörcsög témáját. Tehát ugye a hörcsög, azt szintén kevesen tudják, hogy kritikusan veszélyeztetett állat, ami nem azt jelenti, hogy azért, mert Magyarországon annyira kevés lenne, hanem Európában és Ázsiában visszaszorul. Magyarországon sok van, még időszakonként hörcsögből, viszont intenzíven védekeznek ellene, és a védekezést elsősorban mérgekkel végzik. Ugye a hörcsög elfogyasztja a mérgezett csalétket, igaz, hogy attól pár napon belül elpusztul, de az a pár nap pont elég, hogy a Molnár görény, ami elfogyasztja a hörcsögöt, a Molnár görény szervezetébe is bekerüljenek ezek a méreganyagok. És még annyival kiegészíteném, hogy nekünk van erre konkrét vizsgálati anyagunk is. Tehát vizsgáltuk a gázolva talált hörcsögök májmintáit, és ha jól emlékszem, a vizsgált minták felébe megtaláltuk a rágcsálóirtószereket, valamelyikben többfélét is, és olyan szereket is kimutattunk, amik csak házaknál lehetne használni. Tehát patkány méreg, aminek a dobozán rajta van, hogy csak a saját házad környékén használd, és még véletlenül is szántóföldön. De szántóföldi környezetben is használják őket.
Nem válogatósak, akik írtani akarják a rágcsálókat. Van egy közönséges rokona a Molnár görénynek. Miért a Molnárt választottátok az évemlősének?
A Molnár görényt azért választottuk, mert Molnár görény védett faj, veszélyeztetett faj. Ez nem azt jelenti, hogy a közönségesnek nevezett fajtása nem lenne védett, csak az még jelenleg egy vadászható faj. Ez persze nem azt jelenti, hogy akkor a vadászok tényleg célirányosan közönséges görényre vadásznak, hanem esetleg csapdázások során nem feltétlenül engedik el azt a példát, amit a közönséges görénynek tartanak, de a választás azért is esett rá, mert tavaly készült a faj megőrzési terve. Van egy pályázat, ami ezt tűzte ki, hogy a veszélyeztetett gyepi fajoknak megújuljon a fajmegőrzési terve, és akkor ebbe a projektben elkészült a görénynek is.
És miért mondjátok, hogy a magyar puszta ikonikus kis ragadozója? Miért pont ő?
Azért, mert gyakorlatilag azokra a rágcsálókra vadászik, amik tényleg a pusztai fajok. Tehát ugye említettem a hörcsögöt, de emellett számtalan más gyepi faj van, amire vadászik előszeretettel. És ugye ez a molnárgörény azért korábban, amikor nem szántóföldre borították a tájat, hanem nagyobb arányban volt a gyep, tehát tipikusan gyepeken fordult elő. Csak ahogy visszaszorultak a gyepek, és növekedett a szántók aránya, ő tudott alkalmazkodni ehhez, és a szántóföldeken is megtalálta a feltételeit. Egyébként ugyanígy csinálta a hörcsög is, tehát a hörcsög is korábban egy gyepeken előforduló faj volt, de ő is sikeresen birtokba vette a szántóföldeket is, és a molnárgörény követte.
Miért molnárgörény? Ez a magyar elnevezés honnan ered?
Erről megoszlanak a vélemények, tehát van egy olyan feltételezés is, hogy a molnár műhelyekben, malmokban, környékén is előfordult, és hogy ragadt rá, akkor a bunda színezetével is összefüggésben lehet, tehát hogy olyan lisztes színezetű, valahol itt kell keresni a választ erre a kérdésre, miért molnárgörény a neve. Egyébként azon túl, hogy molnárgörénynek hívják, nevezik magyarul mezei görénynek is, pusztai görénynek is, de most pont a molnárgörény az elfogadott magyar neve.
Ha tettetek volna bele, vagy lett volna egy olyan a meghatározások között, hogy igen, büdös vagyok, akkor az sokaknak segített volna, büdös a görény?
Igen, ez egy jó kérdés, hogy büdös a görény. Valójában azt nem lehet állítani, hogy kellemes szaga van, de ugye az a bűzösség, ami gyakorlatilag hozzátapadt, mint jelző, az egyébként nem jellemző általánosságban. Ez annak köszönhető, hogy a görényeknek is van egyébként bűzmirigyük, amit egyébként akkor engednek ki, tehát ez egy védekezési eszköz. Ha veszélybe érzik magukat, tehát egy ragadozó esetleg elfogja őket, akkor kiengedik és bíznak abba, hogy a ragadozó emiatt elengedi. De úgy általánosságban nem mondható azt, hogy ha kézbe tartunk egy görényt, akkor az büdösebb lenne, vagy kellemetlen szava lenne, mint egyébként más állatfajnak. Tehát mi is fogtunk csapdával több molnárgörényt, és én nem emlékszem arra, hogy egyébként különösebben kellemetlen szava lett volna, és ugye amikor mi kezeltük a csapdából kivett állatot, nem fordult elő egyébként olyan, hogy az állat kiengedte volna a bűzmirigyének a tartalmát, tehát mi nem szembesültünk ezzel a tulajdonságával.
Ezek a menyétférék legalábbis a laikusnak olyan egyformának tűnnek, olyan nyurgák, fürgék, mozgékonyak. Hogyan tudom megkülönböztetni a molnárgörényt mondjuk a nyestől, nyusztól, stb.-től?
Hogyha csak ennyi a feladat, hogy a nyestől, nyusztól különítsük el, az viszonylag könnyű, mert a molnárgörény, meg közönséges görény is alapjában véve fehér és sötétbarna színű, és önálló ez a színkombináció azért teljesen eltér a nyusztól és a nyestől, amely fajoknak a bundaszíne igazából egyöntetően barnább. Nyilván a molnár és a közönséges görény elkülönítése az már kicsit nehezebb.
De nem jellemző rá ez a maszk, ez az állarc?
Ez jellemző rá. Vannak olyan példák a molnár görénynél, aminél ez nem annyira hangsúlyos, ez az állarc. De persze olyan példányokkal is találkozni, aminél ez fejlettebb.
És miért őt választottátok a vadonleső, miért őt tette meg 2026 emlősének?
Ennek a választás indoka igazából több rétű ennél a fajnál, tehát arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy egyrészt létezik ez a faj, tehát így behozni köztudatba, hogy vadon élő görények vannak Magyarországon is, másrészt szerettük volna ilyen kampánycélokra felhasználni ezt a választást, egy emlős választást, hogy aki esetleg gázolva, elütve találkozik az utak mentén görényekkel, molnárgörénnyel, akkor az próbálja meg feljegyezni a helyet, készítsen fotót és küldje el nekünk.
Hova?
Tehát van egy központi e-mail cím, a molnárgörény@gmail.com e-mail címre ezt el tudja küldeni a megfigyelését, és akkor mi ezáltal is tudunk igazából adatokat gyűjteni.
A 2026-os év emlőséről az elmúlt percekben Cserkész Tamást, a Magyar Természettudományi Múzeum emlősgyűjteményének pályázati koordinátorát hallották. Most Ferlém Ávett Ilyen kutyán nincs is című könyvének 28. része hangzik el. A felolvasótót Levente színművész.
Baglyok a láb alatt. Amikor a baglyok családunkba kerültek, még 6 hetesek sem voltak, bár már ígéretes jelét adták, hogy végső méretük meglehetősen impozáns lesz. Szüleim még soha nem találkoztak kifejlett uhuval, és ebből eredően hozzávetőleg sem sejtették, hogy valójában milyen impozánsok lehetnek, én pedig diszkrét hallgatásba burkolóztam ezzel kapcsolatban. Mama ennek ellenére megvétózta tervemet, hogy családunk 2 újdonsült, legifjabb tagját hálószobámban szállásoljam el, holott többször is nyomatékosan felhívtam a figyelmét, miszerint a madarak könnyen eltévedhetnek, arról már nem is beszélve, hogy micsoda veszély fenyegeti őket a kutyák és macskák részéről, ha kint kell tanyázniuk a szabadban. Mama tűnődően szemlélte a boldogtalan, pihés fiókák kimeresztett görbe karmait, amelyek már ekkor is közel 2 centiméteresek voltak, és érett megfontolás után úgy vélekedett, hogy a kutyák, macskák alig ha ússzák meg szárazon, ha a csetepatéba keverednek a baglyokkal. Ami pedig az eltévedést illeti, nos, mama világéletében optimista volt. Végül papa oldotta meg a lakás problémát, mert segített egy drótrácsos tyúkolfélét összeütni a hátsó udvaron. Ez azonban csak rövid ideig volt használatban, hamarosan fölöslegessé vált. Először is az uhuknak eszükbe sem jutott elkóricálni új otthonukból. Minden áldott nap kiszedtem őket a tyúkolból, hogy hancúrozzanak egy kicsit a gyepen, és nemhogy megkíséreltek volna visszatérni régi tanyájukra a vadonba, hanem szinte túláradó aggodalommal visszakoztak a szabad élet bizonytalanságaitól. Egyszer-kétszer véletlenül magukra hagytam őket az udvarban, mire ők, mivel úgy vélték, hogy végképp árvaságra jutottak, eltökélten és önszántukból bemasíroztak egyenesen a házba. A szellőző ajtó nem számított akadálynak előttük, hiszen a részdrótból szőtt szúnyogháló úgy mállott szét gerebjéző karmaiktól akár a selyempapír. A 2 uhú robbanásszerűen csörtetett be a megtépázott ajtón a konyhába, hangosan szuszogva, félős és sértődött szemmel pislogtak a hátuk mögé a széles nagyvilágra, ahonnan nem kívánt szabadságuk fenyegetett. Következésképpen a hátsó udvari ketrec nem annyira a baglyok megőrzésére szolgált, mint inkább arra, hogy minket őrizzenek meg túlzott közelségüktől. A 2 fióka jelleme, mint említettem, rendkívül eltérő volt. Huhu, a páros vezér egyénisége a maga extrovertált, higgadt pökhendiségével pontosan tudta, hogy a földkerekségen bárkivel felér. Pityogus viszont ideges, következetlen jószág volt, ingatag hajlamokkal, amellett állandóan homályos félelmek gyötörték. Szó, határozottan neurotikusnak bizonyult, s bár fivére néhány hét alatt megtanulta a szobatisztaságot, pityogóstól sosem volt biztonságban sem bútor, sem szőnyeg. 3 hónapos korukra már csaknem teljesen kifejlődtek, bár tollazatuk itt-ott még fiókapihékkel keveredett, és Huhu ekkor igazolt a mama első benyomását, miszerint nagyon is meg tudja védeni magát. Huhu 3 hónapos létére már közel 60 centiméteres volt. Szárnyának fesztávolsága majdnem megütötte a 130 centimétert. 3 centiméteres tűhegyes karma horgas csőrével párosulva félelmetes fegyverzet birtokába juttatta. Egy nyári estén rettentően felhúzta az orrát, mert valami nézeteltérése támadt Korcsival. Már leszállt a sötétség, de ő nem volt hajlandó leereszkedni az egyik nyárfa tetején elfoglalt kakas ülőjéről, hogy bevonuljon aluszkálni a ketrec biztonságos menedékébe. Mivel semmiképpen sem sikerült a lelkire beszélnünk, végül faképnél hagytuk és elmentünk lefeküdni. Minthogy tudtam egyet-mást Saskatoon éjszaka cserkésző macskáinak vérengzéseiről, kissé aggódtam miatta, és csak fél szemmel szunyókáltam. Már éppen viradni kezdett, amikor az udvarból valami viaskodás tompa zaját hallottam. Kiugrottam az ágyból, felkaptam a puskámat, és kiloholtam a bejárati ajtón. Legnagyobb rémületemre Huhunak nyomát sem láttam. A nyárfák üresen hajladoztak. A legrosszabbakat gyanítva csak úgy mezítláb megkerültem a házat a harmattól nedves füvön. Huhu, békésen, álmatag kényelemben kuporgott a hátsó lépcsőn. Ennél nyugalmasabb látvány nem is tárulhatott volna elém. Csak amikor a közelébe értem és rázendítettem a lelki prédikációra, hogy micsoda veszélynek szolgáltatta ki magát, vettem észre a macskát. Tudnilik, Huhu pontosan rajta ült. Tollait az alvó madarak szokása szerint tőle telhetően felborzolta, és így csak a macska feje meg a farka látszott ki alóla. Ennek dacára ennyi is elég volt, hogy megállapítsam, a macskának már nem használ semmiféle első segély. Huhu erőteljesen tiltakozott, amikor eltávolítottam áldozatáról. Gondolom a lábzsámoly melegét élvezte, hiszen a macska legfeljebb néhány perce múlt ki. Septében elvittem a kert legvégébe, és körültekintően eltemettem, ugyanis felismertem benne két házzal távolabbi szomszédunk vörös kandúrját. Ez a kandúr már réges-rég az egész környék minden madarának, kutyájának és macskájának réme volt. Gazdája egy tagba szakadt, nagyhangú, nyersbeszédű férfiú pedig utálta a kisfiúkat. A vörös kandúr volt az első, de korántsem az utolsó a macska népségből, aki Huhut illetően tévedésbe esett. A kert végében a titkos temető az idők során zsúfolásig megtelt olyan macskák maradványaival, amelyek azt képzelték, hogy Huhu csak egy szokatlanabb baromfi féleség, vagyis könnyű préda. A két Uhunak a kutyák sem okoztak nagyobb gondot. Korcsi annak ellenére, hogy féltékeny volt rájuk, meglehetősen utálkozva mégis magára vállalta, hogy megvédelmezi őket saját fajtársaitól. Pityogóst többször is megmentette a szétmarcangolástól, de Huhunak általában nem volt szüksége Korcsi közben lépésére. Egyik este egy tőlünk nem messze lakó német juhászkutya, még a maga nemében is ritka mód önhit kötözködő, a földön lepte meg Huhut, és igencsak gyilkos szándékokkal nekirontott. A csörte elképesztően egyoldalú volt. Huhu mindössze egy maréknyi tollat veszített, ám a farkas kutya állatorvosi kezelésre szorult, és még hetekkel később is inkább átment az utca másik felére, nehogy házunk és Huhu közelébe kerüljön. Huhu azonban félelmetes ütőképessége ellenére is csak elvétve harciaskodott. Más állatok, amelyekben, mint például az emberben, kifejlődött a civilizációval együtt járó vérszomjúság, még botrányosnak is vélhették Huhu önmérsékletét, hiszen hatékony fegyverzetét kizárólag védekezésre vagy pocakjának megtöltésére használta, de arra sohasem, hogy merő élvezetből öldököljön. Fegyelmezettsége mögött nem lappangott sem erkölcsi filozófia, sem etikai meggondolás, csupán az a vitathatatlan tény indokolt, hogy az öncélű gyilkolás semmi gyönyörűséget nem szerzett neki. Ám bár mit tudni, ha ő is leszármazottai elég hosszú ideig élnek emberi társaságban, talán épp olyan vérengzők és kegyetlenek lesznek, amilyennek az ember a maga kivételével az összes ragadozót képzeli. Az Uhuk táplálása nem okozott különösebb nehézségeket. Pityogós úgy szóval mindent felfalt, amit elébe tettek, abból a megfontolásból, legalábbis a jelek szerint, hogy ugyanez lesz az utolsó vacsorája. A jövőt mindig is sötétnek látta, ez már mélakóros természetéből fakadt. Huhu viszont annál igényesebbnek bizonyult. Maga megszabta a választékos étrendjének fő fogásai. A kemény tojás, a hamburger, a hideg sült bélszín, valamint a fügés piskóta voltak. Alkalomattán odaig is leereszkedett, hogy nagy kegyesen szétmarcangoljon egy-egy pockot, amelyet a környékbeli srácok fogtak neki csapdával a városmenti prérin, de lényegében nemigen kedvelte a vadhúst egyetlen nevezetes kivétellel.
Kedves hallgatóink, bár zömmel baglyokról volt szó, azért mégiscsak az Ilyen kutya nincs is című könyv 28. részét hallották, melyet Ferli Mevet írt, és Tóth Levente olvasott fel. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Birincsik Márton és a technikai munkatárs Kovasz Inger Jenő nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Antonino Bello Korunk asszonya Mária című művének 14. részét Baranyi Péter olvassa fel.
Antonino Bello Korunk asszonya Mária. Mária a legszebb asszony. Valóban. Bár az evangélium semmit sem mond Mária arcáról, ahogy Krisztus arcáról sem. Talán jobb is. Így semmelyikünktől sincs elvéve a remény, hogy egy szép napon azt halljuk egy átvonuló főangyaltól. Tudod, hogy annyira hasonlít a te édesanyádra vagy a testvéredre. Máriának minden esetre a legszebbnek kellett lennie. És ez nem csak a lelkére vonatkozik. Azt nem árnyékozta be a bűn, olyannyira ragyogó volt, hogy Isten tükröződött benne. Ahogyan a hatalmas alpesi hegyek visszatükröződnek a tavak mozdulatlan vizében. Vonatkozik ez Mária testi szépségére is. A teológia, amikor e ponthoz érkezik, általában túllépi a fizikai szépség kérdését. Hagyja, hogy a költők dicsőítsék. Szép szűz, akinek öltözete a nap, csillagokkal vagy megkoronázva, a legfőbb napnak tetszettél, aki a te fényedbe rejtőzött. Az alázatosok éneke, népet csodál téged, ó szépséges úrnő, vagy a népszerű lelkesedők ismétlő strófái. A hajnalból lépsz elő, te legszebb, nincs szebb csillag nálad. Vagy egy rövid antifóna köszöntése, ó drága, ó szép szűz Mária. Gondoljunk csak a liturgia utalásaira, a tota pulchra, teljesen tiszta kifejezésre. Egészen szép vagy Mária, ragyogó vagy testben és lélekben. A teológia nem megy tovább, nem mérlegel, hallgat Mária emberi szépségéről. Talán szégyellős, arra számít, elég, ha természet fölötti varázsával foglalkozik. Talán azért is, mert még adósa annak, hogy a test üdvözítő szerepéről beszéljen. Talán mivel aggódik naturális dimenzióra csökkenteni gyönyörűségét, vagy mert fél megfizetni az örök nőiség ráeső adósságát. Pedig nem lenne nehéz megtalálni az evangéliumban Mária testi szépségének kinyilatkoztatott helyeit. Van egy igen fontos görög szó, amely telített misztikus jelentéssel, és amit még nem fejtettek ki eléggé. Lényegileg ez a szó alapozza meg a názáreti leány természet fölötti privilégiumait. Így hangzik az angyal köszöntésében, kekaritomené, amit egyszerűen így fordítanak le, kegyelemmel teljes. Ám nem lehetne vele egyenlősíteni a legaranyosabb fogalmat nyilvánvaló utalással emberi arcának csodálatos ragyogására? Én úgy gondolom, igen, s nem is erőltetéssel. Ahogy 6. Pál pápa minden erőltetés nélkül egy 1975-ben elhangzott híres beszédében tette, amikor először beszélt róla így, a napba öltözött asszony, akiben az emberi szépség legtisztább sugarai találkoznak az ember fölöttiekkel, úgy, hogy befogadják a természet fölötti szépséget. Szűz Mária, a legszebb asszony, általad akarunk hálát adni az Úrnak a szépség misztériumáért. Ő szórta szét a földkerekségen, hogy útközben ráfigyelve haladva előre, szíveinkben hordozzuk a menny kifejezhetetlen nosztalgiáját. Ez sugárzik a behavazott csúcsokon, az erdők mélyének csöndjében, a tenger tomboló erejében, a harmatos fű illatában, az est békéjében. Ez egy olyan ajándék, amely a boldogság mámorával tölt el akár a jelen pillanatban, akár pedig megengedi, hogy tekintetünket a múlandóság lőrésein át az örökké valókra szegezzük. Ott fényeskedik egy gyermek könnyeiben, A női test harmóniájában, mosolygó és futó tekintete igézetében, az aggasztján fehér hajának reszketésében, egy a folyón halkan suhanó kenu megjelenésében, vagy a kis színes kosztümök suhogásában, amin gyorsan tovaröppennek a folyosón egy májusi reggelen. Ez egy váratlan ajándék, mivel, ahogy valaki megállapította, ez a gazdagság ott játszadozik, majd eltűnik az idő zöld asztalán. Szűz Mária, a legszebb asszony, ragyogó, mint tavasszal a hold tölte, amelyel azonosítható a szépség. Tudod, hogy ez mohó kezeink között milyen múlékony? Kielégíthetetlen kapcsolataink sodrában, romboló kapzsiságunk ártó leheletétől azonnal elszárad. Megfertőződik rejtett bujaságunk ütközeteiben, tehát nem tudunk vele bánni. És a szépség belénk vájó mélyedését, amelyet lelkünkön üt, nem a boldogság vázájának tartjuk, amely miatt örülnünk kellene, hanem gyógyíthatatlan sebnek, amely miatt kiáltozunk. Segíts, kérünk, hogy felülmúljuk testünk kétoldalúságát. Adj nekünk olyan tiszta szívet, amilyen a tiéd. Állítsd helyre bennünk a vágyat a romlatlan áttetszőségre, és vedd el a keserűséget, hogy be kell csuknunk a szemünket az élet szépségei elől, amiatti félelmünkben, hogy tiszta virág életű vonzereje tévútra vezet, letérít arról az ösvényről, amely az örökké valóság küszöbéig tart. Szűz Mária, a legszebb asszony, értesd meg velünk, hogy a szépség üdvözíti a világot. Nem óv meg a kozmikus katasztrófáktól, nem teszi fölöslegessé a jog erejét, sem a tanultak bölcsességét, sem pedig a diplomácia találékonyságát. Sajnos manapság az értékek devalválódásakor süllyedőben vannak a régi bólyák, amelyek egykor veszélyben biztos horgonyt jelentettek a kikötéshez. Alkonyati kort élünk. Ám ebben az értelmi sötétséget árasztó szobában van egy fény, amely benyomást hagyhat a jóérzés hártyáján, a szépség fényessége. Ezért akarjuk érezni, Szent Szűz, a te emberi ragyogásod mindig jótékony hatását, ahogyan sokszor megérezzük a földi teremtmények részéről a csaló hízelgést. A te emberfeletti szentséged szemlélete segít nekünk elkerülni a mocsarat. Már azt is jó tudnunk, hogy te vagy a legszebb testben, ezen felül pedig lélekben is, ez mindannyiunk hihetetlen reménységének az oka. Arra enged következtetnünk, hogy a föld minden szépsége érdes mag, amely arra van rendelve, hogy ide lent a melegházban kivirágozzék. Mária, az elegáns asszony. Az evangélium nem mond erről semmit, ám szentírási vonatkozások sokasága utal Mária eleganciájára. Elegendő csak az énekek éneke egyik részére gondolni, amelyben a liturgia, mint egy kicsinyített változatban pillantja meg a Madonna alakját, aki miérettünk harcol a rossz erejével. Ki az, aki felbukkan, mint a hajnal pírja, szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, félelmetes, mint a csatarendben álló tábor? A latin szöveg szerint electa ut sol. Az electa szó annyit tesz, mint elegáns. Ugyanaz a verbális gyökere. Elegáns, mint a nap.
Nincs, aki ne látná vele szemben Valentinus rajzolt modelljeit, amelyek firkának tűnnek, és Giorgio Armani teremtményeit, amelyek az ószeres kisbábúinak látszanak. Itt van aztán a jelenések könyve, amely újra előveszi a nap, a hold és a csillagok kozmikus elemeit, amelyekkel minden század megrajzolta Mária eleganciájának báját. Az égen nagy jel tűnt föl, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Nem sokkal ezután találunk ott egy másik híres helyet, amely az Új Jeruzsálemre vonatkozik, amelyben a hagyomány, a valóság és a jelek teológiai áttűnésének játékán keresztül felismeri Mária jelenlétét. Elérkezett a bárány mennyegzőjének napja. Jegyese fölkészült, méltó arra, hogy ragyogó fehér gyolcsba öltözzék. A gyolcsok a szentek igaz cselekedeteit jelentik. A szent szűz tehát az egyház csodálatos elővételezése, amely a mennyből száll alá. Arannyal és fátyollal ékes, felkészült, mint egy menyasszony a vőlegény számára. Mindez Mária eleganciájának himnusza. Olyan elegancia, amelyet a belső finomságok kifejezéseiből lehet kiolvasni, amelyet nem a názáreti butikok gyakori látogatása során szerzett, vagy amely nem a jeruzsálemi legutolsó divat műhelyeiből való. Igaz, ha figyelmesen elmérkedjük az evangéliumot, azoktól sem idegenek az utalások Mária fizikai eleganciájára. Nem tudom, vajon az otthon bensőségében, ahol virágzanak a gyöngétség becézgető formái, Jézus szólította-e édesanyját az illatozó virágok jelzőivel, amint később az egyház. Jerikó rózsája, gyöngyvirág, libanoni cédrus, kádes pálmája. Feltételezhetjük, hogy éppen Mária gondolt a virágok szépségére, amikor Jézus azt mondta a népnek: nézzétek a mezei liliumokat, mint növekednek. Azt mondom nektek, még Salamon sem volt minden dicsőségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ugyancsak talán Mária gondolkozhatott el először azon, hogy a test világossága a szem, ha szemed ép, egész tested világos lesz. Ekkor megcsillanhatott édesanyjának a szeme. Azok a szemek, amelyeken át nem csak lelke világossága tűnt elő, hanem elegáns testének szentsége is átragyogott. Szűz Mária, az elegáns asszony, attól a pillanattól kezdve, hogy te így felöltözködtél, ajándékoz nekünk, kérünk néhányat ruháidból. Nyisd meg nekünk ruhatáradat, formálj ízlésed szerint. Tudod jól, azokhoz a ruhatervezőkhöz fordulunk, akik földi valóságoddal ékesítenek, a hálával, az egyszerűséggel, mértékletes szavakkal, áttetszőséggel, gyengédséggel, csodálattal. Biztosítunk, ezek olyan ruhadarabok, amelyek nem mentek ki a divatból, akkor is, ha túl nagyoknak tűnnek a mi méretünkhöz képest, mindent megteszünk, hogy ránk íjenek. Tárd föl előttünk, kérünk vonalait titkát, add, hogy szeressük finomságot szellemét, óvj meg attól a stílustalanságtól, amely a mesztelen közönségességnek hódol. Add nekünk jegyesi fátylad maradékát, add, hogy fölfedezzük a természet ragyogásában és a művészetben Isten eleganciájának jeleit. Szűz Mária, az elegáns asszony, szabadíts meg a durvaság szellemétől, amit hordozunk, annak ellenére, hogy finom ruházat borít be minket, az mégis olykor erőszakos kifejezésekkel tör ki belőlünk fele barátaink felé. Milyen messze vagyunk a te lelki eleganciától? Trussardi címkés ruhákba öltözködünk, ám emberi viszonylatainkban oly modortalanok tudunk lenni. Bőrünket Versace illatosító szerekkel ápoljuk, ábrázatunk mégis izzad a kétértelműségtől. A legkeresettebb fokrémeket vesszük a szánkba, míg az onnét távozó nyelvezetünk közönséges. Szótárunk lapos, mások inzultálása már szokásunk. Jó modorunk lehanyatlott, sőt, ha bizonyos televíziós látványosságokból hiányoznak a trágár beszéd adalékai, akkor lecsökken a nézők száma. Add a kegyelem erejét, amely felülmúlja a mi féktelenségünket. Értesd meg velünk, hogy amíg a mellettünk álló ember arcán nem fedezzük fel a szépséget, amit elfogadunk, amelyet érintenénk, rafinált szofisztikánk mindig felszínes marad, és a legdrágább ruhadarabjaink sem tudják eltakarni lelkünk rongyos állapotát. Szűz Mária, az elegáns asszony, te, aki annyi figyelemmel fogadtad Isten érkezését az életedbe, add, hogy mi is az ő friss levegőjére törekedjünk. Isten is annyira elegáns, hogy nem a tűz, vagy a hurrikán, vagy a földrengés hatalmával ront be a mi történelmünkbe, hanem ahogyan a Hóreb hegyénél a lágy szellő susogásában éreztette meg magát. Isten is annyira elegáns, hogy nem a tűz, vagy a hurrikán, vagy a földrengés hatalmával ront be a mi történelmünkbe, hanem ahogyan a Hóreb hegyénél a lágy szellő susogásában éreztette meg magát. Érzékeny antennák kellenek ahhoz, hogy jelenlétét megérezzük. Szükségünk van halló fülekre, hogy érzékeljük lépteit, amikor déli időben akár csak Ádámmal tette, leszáll a kertünkbe. Segíts behatolnunk Isten érzékenységébe, abba a bibliai kifejezésvilágba, amelyel az Úr mint egy szemérmesen zavarkodik nálunk, talán Jánosnak, amikor a Jelenések könyvét írta, te diktáltad. Íme az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg velem. Tégy minket készé, hogy válaszoljunk a te gyengédséged stílusával, az ő tapintatos kopogására. Így rögtön kinyitjuk az ajtót, hogy ünnepet üljünk, és ő asztalhoz ültessen minket. Sőt, ha te is, ő is velünk marad a vacsorán.
Antonino Bello Korunk asszonya Mária című művének 14. részét hallották, felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Mátyás apostol. Szent Mátyás apostollá választásának előzményeiről hallunk először az apostolok cselekedeteiből. Tudjuk, hogy Jézus föltámadt a halálból, azután 40 napon keresztül sokszor megjelent apostolainak, híveknek, és a 40. napon fölment a mennybe. Ezzel a parancsal küldte apostolait az egész világra: menjetek el az egész világra, tanítsatok minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És a nagy ígéret is elhangzott: íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És tegyük még hozzá azt, hogy megígérte a Szent Lelket az apostoloknak, hogy ő, a Szentlélek majd segíti apostoli munkájukat. Jézus megáldotta az apostolokat, azok pedig az Olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe. Ezt már olvasom az apostolok cselekedeteiből. Amikor megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe. Itt azután együtt maradt Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, és a buzgó Simon, végül Júdás, Jakab testvére. Hiányzik tehát Iskarióti Júdás, aki elárulta Jézust és már meghalt. Tehát az apostolok az asszonyokkal, Máriával, Jézus édesanyjával és testvéreivel együtt egy szívvel, lélekkel álhatatosan imádkoztak. Most következik Szent Mátyás apostollá választása. És figyeljük meg, hogy milyen szempontok alapján került ő az apostoli testületbe, hogy az kiegészüljön, és 12 apostol induljon el a világba hirdetni Jézust, az ő tanítását. Ezekben a napokban Péter a testvérek között egy alkalommal szólásra emelkedett. Az egybegyűltek száma mintegy 120 lehetett. Így kezdte beszédét. Testvérek, be kellett teljesednie annak az írásnak, melyben a Szentlélek Dávid ajkával, Júdásról, a Jézust foglyul ejtők vezetőjéről jövendőlt. Ő közénk tartozott, a mi szolgálatunk részese volt. S itt elmondja, hogy mi történt Júdással, majd folytatja, Júdás tisztségét kapja meg más. Szükséges tehát, hogy valaki azok közül, akik mindig velünk tartottak, amíg az Úr Jézus közöttünk járt, kelt, tudnélik János kerességétől fogva egészen mennybevétele napjáig, velünk együtt tanúskodjék az ő föltámadásáról. Tehát a föltétel ez volt, hogy ismerje Jézust, vele legyen János kerességétől kezdődően egészen a mennybevételéig. Tehát Mátyás ezeken az eseményeken ebben az időben Jézussal volt, többi apostoltársával együtt. Mi történt ezután? Kijelöltek kettőt, Józsefet, akit Barzabásnak, más néven Justusnak is hívtak, és Mátyást. Azután így imádkoztak. Urunk, aki mindenkinek a szívét ismered, mutasd meg, e kettő közül melyikre esett választásod, hogy elfoglalja ebben a szolgálatban az apostoli rendben a helyet, melyet Júdás hűtlenül elhagyott. Ezután sorsot vetettek rájuk. A sors Mátyásra esett, mire a többi 11 apostol közé sorolták. Íme így került az apostoli testületbe Szent Mátyás apostol. Működéséről és hithirdetői tevékenységéről szinte semmit sem tudunk. Egyik apokrif könyvünk, aminek ez a címe András és Mátyás cselekedetei, azt írják róla, hogy a missziós területek elosztás alkalmával az emberevők országába kellett mennie. Ott megvakították, de Szent András apostol meggyógyította, kiszabadította börtönéből. Azután Mátyást lefejezték. Szekercével vagy bárddal a kezében szokták ábrázolni. Ebből alakíthatta ki a népi hagyomány a tavaszt hozó, jégtörő elnevezést. Ha Mátyás jeget talál, töri, ha nem talál jeget, akkor csinálja, szokták mondani. Erekjét Ilona császárné Trierbe vitette a 4. században. A Szent Mátyás apátság bazilikájában ma is tisztelik, de Mátyás apostol sírját magáénak mondja a római Santa Maria Maggiore bazilika és a pádovai Szent Giustina is. Mit kérünk Szent Mátyás apostol ünnepén? Istenünk, te Szent Mátyást fölvetted az apostolok testületébe. Közben járására add, hogy szereteted boldog részeseiként eljussunk mi is választottaid közé.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!